oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra határok nélkül.
A nap kérdése.
Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter Kyriakos Pierakakisszal az Eurogroup elnökével tartottak közös sajtótájékoztatót az eurófeltételek megteremtésével kapcsolatban. A kormány még idén benyújthatja azt a felülvizsgált középtávú költségvetési tervet, amely kijelöli az euró bevezetéséhez vezető utat. Magyar Péter miniszterelnök szerint 2030 környékére Magyarország teljesítheti a Maastrichti kritériumokat. Arra kérdésre, hogy megszorítások nélkül elérhetőek-e az euró bevezetéséhez szükséges feltételek, és támogatják-e a magyarok az euró bevezetését, Csat Magdolna közgazdásszal, kutató professzorral, az NKH oktatójával keressük a választ. Köszöntöm.
Köszönöm a kívást.
És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én is, én Dávid Edit vagyok. Közös sajtótájékoztatót tartott ugye pénteken Magyar Péter miniszterelnök, Kármán András pénzügyminiszter, valamint a görög pénzügyminiszter, aki ugye az Eurogroup elnöke. És a bankunióról, a pénzügyi digitalizációról és a görög-magyar kapcsolatok további építéséről egyeztettek. Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy Orbán Viktor gazdaságpolitikáját Magyar Péter egy iszákos, szerencsejáték függő és csalfa családapa költekezéséhez hasonlította, és hát persze azt is mondták, hogy a költségvetés természetesen felülvizsgálják. Hát hogy kell ezt akkor értékelni, amikor azért azt látjuk, hogy a görög pénzügyminiszter elég zavarodottan állt Magyar Péter monológia alatt mellette?
Én azt gondolom, hogy egy szakmai téma megbeszélése ürügyén nem szokásos emberi jellemzéseket is mellékelni, és hogyha szigorúan a szakmai ügyeket nézzük, akkor valóban van egy ilyen cél, már az előzetes TISZA programban is szerepelt, hogy az eurót mielőbb be kell vezetni. Erre egyébként Magyarországnak elvileg kötelezettsége is van, hogy majd valamikor vezesse be az eurót, mert elvállalta akkor, amikor belépett az Európai Unióba. Azonban nem mindegy, hogy milyen feltételekkel vezetjük be az eurót, illetve hogy mikor vezetjük be az eurót. És itt én két megjegyzésre szeretnék utalni, mert azt gondolom, hogy a politikát le kell hántolni az ügyről, meg az érzelmeket, és a szakmai dolgokat kell hangsúlyozni. Az egyik az, ugye a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy azért kell az eurót bevezetni, mert akkor majd nem lesz lehetőség a fegyelmezetlenségre, és akkor majd nem lesz költségvetési hiány, túllépés, mint ahogy az eddig volt. Hát én szeretném elmondani, hogy jelenleg az Európai Unióban, az eurozónában nagyon sok ország messze menően túllépi a 3%-ot, csak kettőt említek, Belgiumot 5,2% a GDP arányos hiány, Franciaországban 5,1, megjegyzem, Bulgária, amely ország frissen vezette be ebben az évben az eurót, is már túllépi a 3%-ot. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy mi van az államadossággal. Ugye arra egy 60%-os határérték van. Például Olaszország esetén ez 137%-a a GDP-nek, Görögország, a minta Görögország esetén 146%, de a Belgiumot is, Franciaországot is, ugye előbb említettem, ott is 100% fölött van. És ugye arról beszélünk, hogy a fegyelmezett költségvetés azt jelenteni, hogy 3% hiány, 60% adósság. Tehát messze menően nem igaz az, hogy ettől kezdve, hogy valaki belép az eurozónába, biztos, hogy fegyelmezetten fog pénzügyileg viselkedni.
Viszont az már biztos, hogy igaz, hogy az erős forint árfolyamba közrejátszott az is, hogy Magyar Péter kormánya kezdetektől kimondja azt, hogy az eurozónához szeretne kapcsolódni. Viszont az erős forint az az államháztartási hiányra is más előjele van.
Hatással. Én azt gondolom, hogy a forint előbb kezdett el erősödni, még mielőtt ezt a célt kitűzte volna a TISZA kormány, már nagyjából akkor, amikor Varga Mihály az MNB elnöke lett, és bejelentette, hogy fegyelmezett kamatpolitikát, az inflációnak a kordában tartását fontosnak tartja továbbra is a Nemzeti Bank, és én azt gondolom, hogy az MNB stabilitása, szakmai hozzáállása az nagyon sokat adott hozzá ahhoz, hogy a forint erősödni tudott, de ne feledjük, egy valuta erősödését vagy gyengülését nagyon gyakran spekulatív erők is befolyásolják. Tehát ebből azért még azt nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy a magyar gazdaság hirtelen más útra tért volna. De hagyd mondjak még egy fontos dolgot, ami szintén elhangzott, az is elhangzott, hogy Görögország nekünk a minta, a példa. Ugye ön is görög példát említett, ugye, hogy itt görög vezetővel tárgyaltak a magyar vezetők. Igen, valóban Görögországnak van egy kiváló adata, ez pedig a költségvetési hiány, ami ma már nem hiány, hanem többlet. 1,7-es többlete van GDP arányosan a legutóbbi adat szerint Görögországnak. Na de most jön a következő kérdés. Milyen áron? És ha megnézzük Görögországnak a különböző adatait, hiszen nem csak a gazdaságra kell gondolnunk, hanem hosszabb távon a társadalom állapota befolyásolja a gazdasági lehetőségeket, akkor például Görögországban az utóbbi időben megugrott a munkanélküliség. A görög munkanélküliség 9%-on áll, ami valamit azért elmond a gazdaságról. A fiatal korúak munkanélkülsége 21%. Az egyfőre jutó GDP tekintetében, ami valamiféle fejlettségi mutató, nem igazán, de annak szoktuk hívni, Görögország az utóbbi időben Magyarország mögé került, előttünk volt korábban. De még egy fontos dolog, hogy a gazdaság dinamizmusa az nagyon fontos, ahhoz be kell fektetni kutatásba, oktatásba. A görögök egyre kevesebbet fordítanak oktatásra, kutatásra sem sokat fordítanak. Ennek következtében a gazdaságuk lemerevedett, azt meg azon láthatjuk, hogy a legutóbbi Eurostat elemzés szerint az úgynevezett startup, tehát fiatal kezdővállalkozásoknak a teljesítmény növekedése tekintetében például 24-25-re lecsúszott Görögország, megjegyzem, Magyarország javította a pozícióját. Úgy egyébként minden olyan ország, amelyik mostanában vezette be az eurót, ott romlás található Bulgáriánál, Szlovákiánál. Na most ugye, ha nincs dinamizmus, akkor nem működik a gazdaság, ha nem fektetünk be a gazdaságnak a hátterébe, a tudásba, innovációba, akkor nem is tud beindulni a gazdaság, akkor meg annak az a következménye, hogy munkanélküliség fog megnövekedni. Én azt gondolom, hogy a háttérben az van, hogy ezt az egymutatót nagyon szépen megjavították a görögök, tehát megszűnt a hiány, de ezt hogyan tették? Megszorításokkal. A megszorítások általában azzal járnak együtt, hogy lelassul a gazdasági növekedés. Egyébként a gazdasági növekedés Görögországban legutóbbi adat szerint 0,2% volt, a magyar érték egyébként 0,8 volt, ez a 26 első negyed év.
De a megszorításokra Magyar Péter ugye újságírói kérdésre válaszolt is, amikor megkérdezték, hogy lesznek-e megszorítások azért, hogy az euró bevezetéséhez szükséges kritériumokat teljesíteni tudják, és egyértelműen Magyar Péter nemmel válaszolt. Ő úgy gondolja, hogy bőven elég annyi, hogyha az Európai Unióból hazahozott forrás sokat nem fogják ellopni. Szerinte ide semmiféle megszorítás nem kell, de hogyha nekünk Görögország a mintaállam, és ott voltak megszorítások, akkor a jövő tekintetében mire lehet következtetni e téren?
Én azt gondolom, hogy Görögország nekünk véletlenül sem lehet minta azután, amit itt az előbb az adatokról elmondtam, mert ugye az euró bevezetést nem szabad elszakítani attól, hogy az milyen hatásra van a társadalomra. És hogyha a társadalomban azt látjuk, hogy nő a munkanélküliség, akkor az azt jelenti, hogy az a gazdaság nem jól működik. Én meg azt is gondolom egyébként, hogyha most egy egyszeri összeg megérkezik, és annak függvényében persze, hogy azt mire költik el, mert mindig ez a kérdés, a pénz soha önmagában nem jelent semmit. Akkor jelent valamit, ha már tudjuk, hogy mire fogják elkölteni, és az hosszú távon milyen hatással lesz a gazdaságra és a társadalomra. De akkor is ez egy egyszeri összeg. A jövő évi költségvetést ez már nem befolyásolja, vagy a következő évi költségvetést, és itt ugye arról van szó, hogy egy hosszabb idő távon belül kellene ezt a bizonyos 3%-os hiányt elérni, meg a 60%-os adósságszintet. Megjegyzem, én közgazdászként felteszem azt a kérdést, hogy úgy egyébként mi ez a 3% meg 60%? Ezt az Európai Unió mesterségesen kitalálta, ugye ez bizonyos konvergencia kritérium kapcsán. Na most én szeretném megemlíteni azt, hogy ha egy országban a 3%-ot azért lépik túl, mert mondjuk egy nagy gazdasági beruházási csomagot hajtanak végre államilag támogatott módon egy iparpolitikához kapcsolódva, amelynek következtében az ország gazdasága megújul, megnő a csúcs technológiás cégek aránya, meg a tevékenysége megerősödik, az hosszabb távon nagyon jó tesz az országnak, hosszabb távon majd kitermeli egyébként a megnövekedett hiányt. Az semmi baj nincs. Ha meg betartja a hiányt olyan áron, hogy megszorít, akkor tönkreteszi a gazdaságot. Tehát önmagában az, hogy 3% meg 60%, ez sikerül elérni bármilyen áron, az semmiféle pozitívumot önmagában szerintem nem jelent.
Ugye már a kampányban is nagyon sokszor elmondta Magyar Péter, hogy a gazdaság tekintetében Magyarország a legrosszabbul teljesítők között van, hát legalább megtudhattuk azt is, hogy Görögország mögöttünk van, de a reális alapokra helyezett és valódi számokat tartalmazó felülvizsgált 2026-os költségvetést augusztus végéig szeretné a jelenlegi kormány beterjeszteni, és ezzel párhuzamosan meg szeretnék kezdeni már a jövő évi költségvetésnek a megtervezését is, vagy kidolgozását, ezt pedig október végéig szeretnék beterjeszteni. Na most azt tudjuk, hogy ugye ezt az Orbán kormány mindig tavasszal terjesztette be a költségvetést. E mögött, a roham tempó mögött mi áll? És egyáltalán, hogyha ekkora baj van, akkor itt a valódi számokat tartalmazó költségvetést fel lehet-e augusztus végéig állítani? És mi teszi az szükségessé, hogy ennyivel hamarabb döntsenek a jövő évi költségvetésről?
Egy persze csak a görög példára hajtérek vissza, tehát Görögország az utóbbi időben a legfontosabb gazdasági társadalmi mutatók tekintetében Magyarország után került. Legyen az versenyképességi mutató, legyen az környezettel kapcsolatos, hogy mennyire védi a környezetét. Az előbb említettem a munkanélkülséget, tehát az egyetlen jó mutatója ez a bizonyos hiány, ami most már ugye több lett, de ez mutatja, hogy ez önmagában nem jelent semmit ez a mutató. Ami a pénzügyi tervezés illeti, hát én ugyanezt nevezném pénzügyi tervezésnek mondjuk gazdasági szempontból. Én azt gondolom, hogy amikor nagyok a változások belül, illetve a környezet nagyon-nagyon bizonytalan, akkor nagyon nagy érték a stabilitás. Én most jövök egyébként, múlt héten Belgrádban voltam a közgazdászok világkongresszusán, és ott körülbelül 3 Nobel-díjas közgazdász mondta el pontosan ugyanazt, hogy a változó világban a stabilitás, a meggondoltság, a jövő orientáltság, a bizalmi szint erősítése a legfontosabb versenyképességi tényező manapság egy ország számára. Tehát azt gondolom, hogy itt a lassabb, megfontoltabb, alaposabb, ha már a gazdaságról is tudunk valami többet mondani, fajta szemlélet az inkább tanácsolt lenne. Én azt gondolom, hogy semmi, de semmi nem igazából sürgeti a kormányt a tekintetben, hogy most egy hónap alatt, de azonnal. Én azt gondolom, hogy ebben is az látszik, az tükröződik, hogy az új kormány minden, de még annál is többet akar igazodni az Európai Uniós elvárásokhoz, és az Európai Unió mindent megpróbál annak érdekében, hogy azokat az országokat, amelyek még nem tagjai az eurozónának, beterelje az eurozónába. Megjegyzem, érdekességként megemlítem, hogy az a két ország, amelyik nem tagja az eurozónának, Dánia és Svédország, egyiknél sincs 3% fölött a hiány, sőt, Dániában többlet van, Svédországban 1,3 a hiány, és az adósság szintjük 20-30% között van. Tehát jobban teljesítenek, mint az eurózóna tagországok, azon kívül innovációs listán, versenyképességi listán, mindenhol az Európai Unió élén vannak. És feltehetőleg eléggé hosszú távú szemlélettel tervezik meg az ország pénzügyeit. Tehát én azt gondolom, hogy itt semmi más nincs, mint hogy egyrészt szerintem a követőknek, a támogatóknak gyors eredményeket próbál a Tisza kormány kínálni, ami nyilván egy elvárás, de én azt gondolom, hogy a pénzügyi tervezés az egy nagyon komoly dolog, tehát ott a szakmai megalapozottság, a minél szélesebb körű tájékozódás, hát még azt sem tudjuk, hogy pontosan hogy áll a gazdaság, hogy ebben a nagyon-nagyon-nagyon instabil helyzetben mi várható, akár az energiaárakat tekintve, mert ugye most arról is szó van, hogy az energiaárak, jaj, de jó, most lementek az árak, de hát egyáltalán nincs még a béke azért itt a küszöbön, ugye az iráni-amerikai béke megállapodás, ami azért nagy hatással lenne nyilván az energiaárakra, de hát az energia az mindenre hatással van, az értékláncoknak a működésétől kezdve mindenre, tehát én azt gondolom, hogy ekkora bizonytalanságban a kapkodás az életveszélyes. Tehát én óvainteném, ha valaha megkérdeznének, mint szakembert a kormányt a tekintetben, hogy most gyorsan akarjon valamit az asztalra tenni, anélkül, hogy nagyon-nagyon széleskörű szakmai egyeztető munkát folytatna szakemberekkel, hozzáértő szakemberekkel, mert különben belemegy abba a zsákutcába, amiben néha a Fidesz is belefutott, hogy túl korán elkészült, túl gyorsan elkészült, és az előrejelzések utána nem jöttek be, mert annyira nagy a környezeti turbulencia. Tehát itt én még azt is mondanám, hogy vannak olyan módszerek, amelyek segítenek egy ilyen tervezés, ugye van ez a bizonyos forgatókönyvírás, amikor azt csinálja egy kormány, hogy végig gondolja, hogy milyen pesszimista, optimista, meg reális lehetőségek vannak a különböző tényezők alakulását tekintve, legyen az például energiaár vagy egyéb dolog, és akkor egy ilyen sávos módon tervez, hogy a legrosszabb esetben ez lesz, a legjobb esetben ez, közt ez, tehát itt az, hogy intellektuális tartalma legyen ennek a munkának, az nagyon fontos, mert különben ugyanúgy egy hónap múlva lehet, hogy hatáját veszti és érvényét veszti a majd elkészülő költségvetés.
Én nagyon örülök, hogy Svédországot és Dániát felhozta, mint akik az eurózónából kimaradtak, mert csak azért is, mert ha jól emlékszem, vagy mind a kettő, de egyik tagországban biztos, hogy népszavazáson döntöttek erről az
Dániában emberek. Én úgy emlékszem, de nem vagyok benne, lehet, hogy Svédországban is.
És ez azért nagyon fontos, mert ezen a sajtótájékoztatón Magyar Péter kiemelt, hogy Magyarországon 70-75% körüli az eurózónához való csatlakozás támogatottsága. Ez kérdésként rögtön fölmerül, hogy ezt mire alapozza a miniszterelnök?
Hát mostanában érdekes dolgok vannak, hogy 20 000-es mintát, komoly mintának tekint a kormány, az új kormány, hogy 20 000-en szavaztak valamire, vagy mondtak véleményt, és abból a 80% az jónak tartott. Tehát szóval ezek nagyon komolytalan dolgok, tehát azért egy reprezentatív, szakmai mintafelvétel, én elég sok kutatást csináltam életemben, hát azért ismerem a statisztikai módszereket, szóval az ilyen gyorsan nem szokott működni. Én azt gondolom, hogy már csak azért is érdekes, mert nem tudom, egy fél évvel ezelőtt akkor egészen más adatok voltak, tehát itt azért azt gondolom, hogy nem szabad a komolytalannak lenni, tehát meg úgy egyébként is nem gondolom, hogy ez ilyen kérdéves felmérés kérdése, hogy az eurózónához csatlakozunk, vagy nem, viszont az valószínű, hogy az nem ártana, ha lenne róla egy nemzeti konszenzus, de a társadalom nagyobb rétegét illetően, tehát nagyobb szegmest bevonva a társadalomból, és ugye ehhez megint csak idő kellene, és ugye egyelőre, ha kapkodás van, akkor ugye nem szokott idő lenni a dolgokra, tehát én azt hiszem, hogy ez eléggé nemzeti ügy, jövő szempontjából nemzeti ügy, az ország jövője, gazdaságának, társadalmának a lehetőségei szempontjából fontos ügy, megérne egy népszavazást Magyarországon is szerintem.
Ez lett volna a következő kérdésem, már csak azért is, mert itt a rohamtempóról beszélünk, és ugye az Eurogroup elnöke ezen a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az eurócsoport készen áll Magyarország befogadására. Na hát akkor most fordítsuk meg, az eurózónának miért lesz az jó, hogy Magyarország csatlakozik hozzá, és egyáltalán mi az, amit elő kell nekik ahhoz készíteni, hogy Magyarország 30-ig tagja lehessen az eurózónának?
Én nem akarok cinikus lenni, hogy pont egy görög mondta ezt, miközben tudjuk, hogy Görögország úgy lépett be az eurózónába, hogy egyetlen egy mutatónak nem felelt volna meg, ha nem csaltak volna. Tehát gyakorlatilag elcsalták az adatokat, és addig manipulálták, meg kovászolták őket, amíg olyan jók lettek, hogy be lehetett lépni. A helyzet az, hogy az eurózónához való tartozás az egy Európai Unió nagy államainak érdekét képviselő gondolat. Ezzel tisztában kell lenni, hogy a nagy országok, főleg a németek szempontjából, meg a franciák szempontjából is, az nagyon jó, ha minél több ország az Európai Központi Banknak a hatáskörébe átkerül, nincs nemzeti lehetőség arra, hogy bármilyen, szinte bármilyen pénzügyi döntést hozzon. Tegyük hozzá, hogy a bankrendszert is próbálják most már ugye teljesen egységesíteni, pénzpiacokat harmonizálni. Tehát itt a végső cél nyilvánvalóan az, amit ezen a bizonyos konferencián úgy fogalmazott meg az egyik egyébként francia Nobel-díjas közgazdász, hogy az eurózóna és az Európai Unió egésze, az nyilvánvalóan szeretne minél inkább egy nagy régió, egy nagy államnak a pozíciójába kerülni, hogy versenyezhessen a kínaiakkal, meg az Egyesült Államokkal. Csak az a gond, hogy ezek olyan technikai lépések, amelyek nem fogják az Európai Unió versenyképességét javítani, ahhoz többet kellene fordítani oktatásra, kutatásra, és ugye meg kéne gondolni végre, hogy tényleg a járműipar a legfontosabb európai ágazat, és ezt úgy fogalmazta meg ott az egyik közgazdász, hogy ez egy úgynevezett közepes technológiai ágazat, és a high-tech, a csúcs technológiás ágazatokba kéne befektetni ott is, meg az EU különböző országaiban is. Tehát azzal csak, hogy ilyen bürokratikus lépéseket meglépünk, és egyre jobban centralizáljuk az Európai Uniót, még nem fog javulni a versenyképesség. Tehát itt másról szól a dolog, és ugye ebbe beleillik, hogy mindenkit mielőbb beterelni ebbe a zakolba, csak az nem azt jelenti, hogy ez jó lesz az EU-nak, és főleg nem biztos, hogy jó lesz azoknak az országoknak, amelyek még eddig nem vezették be az eurót, majd úgy fogják bevezetni, hogy nincsenek rá gazdaságilag felkészülve.
És ugye beszéltünk már számtalanszor arról, hogy az euró bevezetésének a pillanata az mindent eldönt. Sikeres lesz-e a csatlakozó ország, vagy nem? Ugye Magyar Péter előzetesen azt mondta, hogy megszorítások kifejezetten azért, hogy az eurózónához csatlakozni tudjunk, nem lesznek. Nincs okunk nem elhinni ezt a miniszterelnöknek, hiszen ennek az ellenkezőjét e téren még nem tapasztaltuk. De az viszont biztos, és arról az Eurogroup elnöke is beszélt, hogy minden egyes csatlakozó országnál az első rövid időszakban, ez lehet pár év, attól függően, hogy a nagy gazdasági helyzet milyen, az a bizonyos gazdasági visszaesés, az az emelkedő infláció, ha akarjuk, ha nem, az tapasztalható lesz.
Hát főleg akkor, hogyha az illető ország gazdaságilag nincs felkészülve a csatlakozásra, tehát nem egyenlő partnere a fejlett országok cégeinek, annak az országnak a céghálózata, tehát hogy nem elég versenyképes, főleg nem elég termelékeny, tehát nem tud elég értéket előállítani, ahhoz képest amilyen értéket előállít mondjuk egy luxemburgi gazdaság, vagy egy mondjuk ilyen termelékeny gazdaság, még a holland, vagy az ír gazdaság. És hogy ez azt jelenti, hogy hosszú ideig csak lecsúszásban lehet, de ahhoz, hogy ne legyen lecsúszásban, ahhoz be kéne fektetni rögtön a legelején a tudás területen, na de hogyha meg kell takarítani azért, hogy a költségvetésnél a 3% alá lemenjen a hiány, akkor pont ezekre a területekre nem szokott pénz jutni, ami azt jelenti, hogy egy ilyen szélső, lemaradó helyzetbe kerülnek azok az országok, amelyek nem felkészülten vezetik be az eurót, és ha megnézzük akár Horvátországot, akár Szlovákiát, akár Bulgáriát, akkor azt látjuk, hogy a gazdasági felzárkozásuk egyáltalán nem következett be, pedig nem most vezették be ugye az eurót. A szlovákok már elég régen bevezették, ha jól emlékszem, 2009 bevezették be a szlovákok, a horvátok 23-ban, ugye a bulgárok most vezették be, a görögök 2002-ben. És a társadalmi mutatóik tekintetében mennek lefele még egy érdekes dolog, hogy minél kevésbé sikerül felzárkózni, annál inkább van egy olyan jelenség is, hogy a szegények gazdagok közötti különbség nő. Tehát ez a bizonyos Gini vagy Gini, attól függ, most angolosan mondjuk, vagy nem, index értéke növekszik. Tehát ez azt jelenti, hogy persze van egy réteg, amelyik jól jár az eurozónához csatlakozással, de a társadalom többsége meg nem. És ugye itt végül is egy ország vezetésének nem az a feladata, hogy egy szűk körnek az érdekét képviselje, hanem az ország egészét, a nemzet egészét segítse egy sikeres útra. És az nem egy mutatótól függ, vagy kettőtől, ugye a költségvetési hiánytól, meg az adósságszinttől, hanem attól, hogy az összes többi mutató hogy alakul, beleértve a versenyképességet, az innovativitást, a munkanélküliséget, vagy azt, hogy például a cégek milyen fajta tevékenységet végeznek az országban. És itt hirtelen egy számra ráláttam, amit a jegyzeteimben itt szerepel, hogy például a görög cégek környezetvédelemre gyakorlatilag Görögországban működő cégek, mert nem tudjuk, hogy mennyi görög, mennyi meg német vagy más, alig fordítanak. Hogy ez ugye mit üzen? Ez azt jelenti, hogy hát biztos nagyon nő a GDP-jük, hiszen termelik a profitot nagy-nagy lelkesedéssel, csak az a baj, hogy közben megszennyezik a környezetet. Az pedig egy társadalmi mutató, hogy milyen a környezetünk állapota. Tehát ez is fontos ahhoz, hogy sok mindent kell nézni ahhoz, hogy mikor lesz sikeres egy országnak a csatlakozása.
2 percünk marad, de érdemes beszélni arról, hogy az, hogy a belpolitikai térben milyen gazdasági döntéseket hoz a Tisza kormány, az csak rajta múlik. A megszorítások tekintetében, vagy juttatások tekintetében, vagy a költségvetés átdolgozása tekintetében. De az, hogy körülöttünk milyen a világ piaci helyzet, vagy a világgazdaságnak milyen a helyzete, erre azért Magyarországnak nem igazán van ráhatással. Hogyha a világgazdaság helyzetét kell megnéznünk, akkor a közeljövőben 30-ig van-e arra esély, hogy ez kicsit nyugvó pontra tér?
Mármint a hazai?
A világgazdaság, hiszen olyan folyamatokat
ez nagyon érdekes, sajnos a 2 perc nem lesz elég, szívesen beszélnék róla, de ugye ismét idézem a Nobel-díjas közgazdászokat a belgrádi konferenciáról, ahol azt mondták, hogy nem fog visszamenni a régi mederbe semmi a világban, ahol lehetőséget látnak az, hogy a külső körülményeket egy kisebb ország, közepes ország nem tudja befolyásolni, a saját életét tudja befolyásolni. Hogyan kell a saját életét befolyásolni? Úgy kell befolyásolni, hogy növelni kell a saját versenyképességét, ehhez pedig képességeket kell növelni, belső tehetségeket kell támogatni, belsőt hangsúlyozom, nemzeti értékeket kell létrehozni, köztük a kisvállalati szektornak a megerősítését említették, és még egy érdekes dolgot mondtak, hogy a kis országok nagy előnye az, hogyha egy társadalmi kohéziót, együttműködést ki tudnak közös célok nemzeti minimum mentén alakítani, akkor ellenálló képességet tudnak erősíteni, és a külső körülményeket kezelik úgy, hogy meg lehet azt tenni, de van egy egészséges ellenálló képesség belül, de ez az kell, hogy legyen egy együttműködő társadalom, egy bizalomra épülő társadalom.
Na, mint hogyha a Fidesz kormányzat a nemzeti együttműködés rendszerével ezt az alapot szerette volna megteremteni, de hát azt látjuk, hogy ez félresiklott. Kérdés az, hogy a Tisza milyen nemzeti együttműködést fog kialakítani, vagy egyáltalán hajlandó lesz kialakítani.
Hát ez nagyon fontos. Én szeretném hallani ezt, hogy az új gondolatok körül kialakítunk egy nagy társadalmi konszenzus, csak először látni kéne az új gondolatokat, tényleg, tehát, hogy merre akarjuk ezt az országot vinni, ahhoz, hogy sikeres legyen, és itt nem az eurozóna a legfontosabb, hogy abban belépünk meg mikor, hanem a nemzeti siker lenne fontos, és akkor szerintem mindenki szívesen beáll támogatni, hogyha látjuk ezt a lehetőséget, feltéve, hogy megkérdezik és véleményt kérnek az emberektől.
Hát azt hiszem, hogy ez pedig egy következő adásnak lehet a témája, hogy mi is ez a közös siker. Nagyon szépen köszönöm Csat Magdolnának, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Sia Gábor kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.